Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Frivalszky János jogfilozófussal Gerstenmaier György beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Frivalszky János egyetemi tanárt, jogfilozófust. Azért hívtuk meg a budapesti stúdióba, hogy az életéről, hivatásáról, hitéről és a kedvenc bibliai idézetéről beszélgessünk vele. Meg is kérdezném, hogy mi ez a választott idézet?
A Lukács evangéliumából választottam a következő passzust. Mondom nektek, hogy aki tanúságot tesz mellettem az emberek előtt, azt majd az emberfia is magáénak vallja az Isten angyalai előtt.
Miért ez az idézet? Mit üzen ön számára ez az idézet?
Számomra azt mutatja meg, hogy miért is vagyunk ezen a földön, és mire kell készülni a végső elszámoláskor. Tehát egy olyan hivatásom van, egy olyan feladatom itt a földön, amelynek az a célja, hogy a Isten igazságokról, az emberi viszonyokra vonatkozó Isten igazságokról tegyek tanúságot, tehát legalapvetőbb dolgokról, emberi dolgokról van itt szó, az emberi életnek a méltósága, minden emberi személy méltósága, a házasságnak és a családnak az értéke és annak a védelme. Tehát én arra készülök az egész életemben, hogy amikor lesz majd a végső nagy számonkérés, arra is készülve itt a kis munkámnak a területén, a hétköznapokban, a publikációimban, írásaimban, egyetemi előadásaimban, könyveimben, arra, hogy tegyek tanúságot, amire Isten engem szerintem meghívott, tehát az emberi élet és a házasság és a család értéke mellett. És hát nem túl divatos, azt hozzá kell rögtön tennem, ez a küldetés, ez a hivatás általában a gúnynak, a megvetésnek a tárgya, a legtöbb közéleti szereplő részéről, de hát én nem is ezzel foglalkozom, hanem azzal, hogy Isten megteremtette az embert, csodálatos élettervet, a boldogságvezető utat szabta ki a számára, és hogy ezt a csodálatos valóságot Isten kép más mi volt ott védjem nap, mint nap, percről percre, betűről betűre, írásaimról írásaimra haladva, és azt hiszem, hogy talán nekem ez a hivatásom most itt a földön.
Tud mondani egy olyan közelmúltbeli vagy távolabbi eseményt, amikor ez a bibliai idézet konkrétan segített valamilyen helyzetet megoldani?
Sose tudom, hogy mire számítsak. Volt olyan időszak, amikor azért támadtak elég összehangoltan a sajtóban, amit Isten gondolt el a házasságról és a családról, és amit én is vallok. És hát azért ez elég kellemetlen volt, egy elég becsmérlő, méltóságomat is sértő támadássorozat volt, de úgy éreztem, hogy nem is mondott, nem is ígért más Jézus az őt követők számára, mint hogy hát az ő nevéért üldözni fognak minket is. Igen, demokráciában, jogállamban, a szólásszabadság teljében, de meg kell vallani Istent és az ő tervét ezekben a dolgokban is. Aztán hát külföldön is előfordul, hogy van, ahol persze nagyon örülnek annak, amit mondok, de volt olyan Rómában, a legnagyobb egyetemen, hogy amikor elkezdtem ezekről a témákról beszélni, teszem hozzá egyébként az alaptörvényünket kifejtve, az egyharmada azonnal felállt a hallgatóságnak, mikor kiejtettem az első szót ugye a számon, tehát amikor a házasság család értékéről kezdtem el beszélni, meg se hallgatván azt, amit akarok mondani, tüntetőleg felálltak, és kivonult az egyharmada annak a hallgatóságnak, akik ott voltak, de hadd tegyem hozzá, hogy ez Budapesten is előfordul, sőt, rendszeresen előfordul. De hát azt hiszem, pont ez a szépsége, hogy én oda tekintek, aki megbízott ezzel feladattal, tehát Jézusra, és ő érte vállalom. Én mindig imádkozni szoktam az előadásaim előtt, különösképpen, ha megyek külföldre, most is megyek Franciaországba, hogy ne én szóljak, hanem a Szentlélek, aki megmondja mindig akkor és ott, hogy mit kell éppen mondanom. Hát nem a vád törvényszék előtt, hanem azon a hallgatóság előtt, akik nem szeretik igazából sokszor ezt hallani, amiről szó van. De azért hadd tegyem hozzá, hogy van egy olyan mag, egy olyan nagyon lelkes, nem csak hívőkből álló csoport, aki viszont nagyon-nagyon várja ezt, és nagyon-nagyon megerősítőleg érzi ezeket a gondolatokat, és egyre inkább erősödik ez a kör.
Honnan indult, egy picit meséljen a gyerekkoráról és a családjáról, hogy honnan indult?
Igen, hát édesapám és édesanyám mindketten külön-külön szerzetesi pályát választottak volna, hogyha nem az 50-es évek lett volna az ő időszakuk. Mindkettőjüket a lelkvezetőjük lebeszélte erről, és így ismerkedtek meg hosszú-hosszú évek után, mikor ugyanabban a szentmisére, ugyanabban a templomban jártak, már gyakorlatilag talán évtizedek óta, amíg ez talán túlzás, de tizenvalány éve, és akkor édesapám leszólította édesanyámat ott az egyik szentmise után. Nagyon gyorsan össze is házasodtak, és 5 gyerekük lett, én vagyok a második, és egész életüket ennek szellemében azt hiszem mondhatom, hogy nagyon mélyen elkötelezett katolikusként, szinte szerzetesi mélységben elkötelezett katolikusként élték meg. Nagyon hamar látszott, hogy igazából az igazi hivatásuk az a házasság lett volna. Egy kicsit reprodukáltam magamban ugyanezt az életutat, hogy én is úgy gondoltam, hogy a szerzetesség valamelyik formája lenne az enyém, mert úgy gondoltam, ez az egyedüli és a legteljesebb módja az Istennek való oda ajándékozottságnak. És én a Fokolára katolikus nemzetközi mozgalmat ismertem meg a szüleimen keresztül 1976-ban, és úgy gondoltam, hogy ott a legmélyebb elköteleződés a Fokoláron belüliek közé való tartozás, tehát akik ugye együtt élnek, szüzek, külön férfiak, külön nők, és hogy mivel a barátaim onnan valók voltak, gondoltam, hogy számomra is ez lenne a legszebb út, és különösképpen azért, mert ugye a Fokolári mozgalomnak a legfőbb hát mottója, bibliai idézete az, hogy szeressétek egymást, mint hogy én szerettelek titeket, ugye mondja Jézus az utolsó vacsorán az apostoloknak, és úgy gondoltam, hogy ha Isten akarom követni, akkor kicsit valami hasonlót kéne tennem, mint amit a szüleim is. Tehát, hogy elköteleződni, amit gondoltak, ugye, hogy a szüleim is hogy az a hivatásuk lenne, hogy elköteleződni egy ilyen szüzek közötti teljes odaadottságban erre az életformára, és ki is mentem 1988-ban Olaszországban egy ilyen nemzetközi katolikus főiskolára tanulni, és hát erre az útra készültem, de hát rögtön az első hónapokban látszott, hogy ez nem az én utam. Rosszul éreztem magamat fizikailag, meg lelkileg, meg pszichésen sem jól, és hát rögtön mondtam ott a felelősöknek, hogy valamit nincsen rendben. Az odaadottság az teljesen a hivatásom, Isten nagyon hív, úgy érzem, a teljesen odaszánt életre, de nem ebben az életformában, és hiányzik számomra egy személyes, egy konkrét személynek a szeretete, tehát a házasság az én életutam. Ezt nagyon korán éreztem. El is jöttem így a felelőseimnek a engedélyével, meg ők ezt megbeszélve, tehát semmiféle fogadalmat nem tettem. És hát azért, amíg megtaláltam a feleségemet, az nagyon sok idő volt. Nagyon-nagyon sok idő. 1 évet voltam ebben a Fokolár közösségben, ugye bent lakó, nem azt mondom szerzetesként, hanem fokolárbeliként. 1 évet, aztán itt még Magyarországon talán még 3 évet, de ott már igazából csak igazából a fizikai is, és a pszichés, talán lelki szenvedés volt a részem, ami hihetetlenül fontos volt az egész későbbi életpályám szempontjából, mert úgy érzem, annyira közel kerültem a szenvedő Jézushoz, hogy ezek az első évek, tehát mondjuk katonaság lentibe, ami nem egy üdülő város, akkor ezek a lelki szenvedések és élelődési folyamat nagyon elkötelezett a szenvedő Jézus mellett is, meg a kezdő útkeresések, hogy akkor mi az én földi hivatásbeli életutam, életpályám, ezek nagyon nehéz évek voltak a számomra, és azt kell mondjam, azok után talán nem is nagyon volt ilyen az életemben több, és azért volt talán ez nagyon fontos, mert egész életemre megkaptam azt a muníciót ezekkel a szenvedésekkel keresztül, én úgy érzem, amivel nem vált utána soha többi kérdésessé számomra, hogy csak kiért és teljesen kiért kell élnem Jézusért.
És hogyan találta meg aztán a párját?
Hát ez egy eléggé banálisnak tűnő, de nagyon fontos mozzanat volt, hogy különböző egyetemekre jártam, végeztem is elbölcsészkar, meg politológia szak végén jogi kar, és a belvárosban egyedül a bölcsészkaron volt olyan szolgáltatások, az embernek szükségét kell végezni, akkor be tudjon menni. És bementem, aztán láttam ott egy plakátot, hogy tánctanfolyam indul, de már láttam, hogy a második alkalma megy, mert szerettem az ilyen harmonikus mozgást, meg az esztétikáját ennek, de hát ugye nem volt párom. Mondtam, nem megyek megnézni a többieket, és akkor a folyosón láttam jönni egy mosolygos lányt, aki pont erre a második alkalommal érkezett meg első alkalommal, és hát ugye neki nem volt párja, meg nekem se, aztán lettünk egymásnak párok, persze ez egy kicsit rögösebb út volt. Ő pszichológus, Viktor Frankl logoterápiáját tanulta meg, és tanítja is katolikus főiskolán. Azt hiszem, hogy a személyközi viszonyokban, a személyben éli meg azt, amit inkább én a társadalmi dimenzióban, ugye hát egy jogfilozófus vagyok, a társadalmi dimenzióban keresek, tehát végül is a kölcsönös szeretet krisztusi parancsának, illetve élő, működő valóságának a különböző lenyomatait. Én a társadalmi valóságban, tehát a jogban és a politikában, meg politológus is vagyok, a feleségem meg ugye klinikai szakpszichológusként a kliensekkel, őket segítve igyekszik a nehezebb, örögösebb életutakon visszafizetni őket azokhoz a kapcsolatokhoz, azokhoz az utakhoz, ahol ki tudnak teljesedni. Két gyerekünk van, most jön a harmadik.
Fiúk, lányok?
Fiú és lány, és akkor most a harmadik az valószínűleg lány lesz, még a pocakban van. És a házasság az egy fontos döntés volt. Én egy szabad lélek vagyok, olyan értelemben csak Istenhez kötődő, és ugye mivel filozófus is vagyok, a gondolkodáshoz, meg a dolgok átérzéséhez kell egy szabadság, és úgy éreztem, hogy ezt a szabadságot egy még nagyobb szabadságra csak ezzel a házassággal tudom felcserélni, és tényleg úgy érzem, eléggé mélyen éltem meg azt, hogy most akkor ez egy igazi, egész életre szóló döntés, és volt egy ilyen lélegzetvételnyi szünet, hogy hoppá, akkor ez most egy egész életre szóló, ez hogy lesz és mit lesz, és akkor a házasság előtt meg a nászut első napján éreztem ennek a komolyságát, Mária Celben voltunk, és hát nagyon érdekes volt ez, hogy hát régen megunk szerveztük az esküvőt, 110 embernek az ételt, italt kézbe cipeltük, pedig ilyen nem volt altunk sem, hát világos, hogy külön éltünk.
110, az nem kis.
Igen. És akkor egy hatalmas pörgés után megérkeztünk a csöndes Mária Celbe, hajnalig táncoltunk, utána ültünk fel a vonatra, hogy menjünk nászútra, és ebben a nagy csöndben ott, mert szinte lekapcsolják a villanyt Mária Celbe a este, nem tudom, 7 órakor, az egész város csendesedik, az Arándokház, amelyeket egyedül voltunk, és akkor éreztem úgy, hogy na most akkor leültünk egymás mellé, ugye az asztalhoz, egy hónapi pörgés után, néma csönd mindenhol, hogy akkor most miről beszéljünk. És akkor mondtam a feleségemnek, hogy hát akkor Csilla egy picit most elmenni sétálni, és akkor elmentem ott a kegytemplomba, és akkor hát mondtam Máriának, hogy húha, most ez ilyen lesz, hogy akkor most nem tudunk egymáshoz mit mondani, vagy... És akkor hát visszamentem, és akkor a Csilla mondta, hogy hát figyelj, csináljunk úgy, mintha nem lenne semmi probléma. Volt ott egy ilyen gyomorkeserű, ott a Mária Celnek a híres keserűlikörje, ittunk belőle fél pohárnak a feléjét, és akkor elkezdett a beszélgetés, túlendültünk ezen. Most ezt azért mondtam, ez a butaságot, attól kezdve nincsen semmiféle ilyen problémák 15 éve. Azt szeretném ezzel mondani, hogy fontos és átélendő döntés a házasság, és arra föl kell készülni, és annak nem baj, hogyha átérzi az ember, hogy van egy mélysége, és van egy komolysága. És igen, az egy döntés, az viszont meg szabadság kell. Tehát világos, hogy aki együtt él, az el is veszi magától azt a lehetőséget, hogy szabadon átérhessenek a döntésnek a felelősségét, tehát mindenképpen rossznak tartom. Még egy jó házasságot is hát elrontani képes életállapotnak tartom az együttélést házasság előtt. Aki meg viszont ugye szerintem a helyes utat járja, ugye, hogy fölkészül, tehát ugye ez két független szabad ember köteleződik el, annak van egy mélysége és komolyság az elköteleződésnek, és úgy érzem, hogy minden ilyen későbbi döntés, egy újabb igen és igen volt. Kicsi dolgokról beszélnék most, tehát az, hogy most lakáscsere, legyen autónk, vagy nagyobb dolgok, mint hogy a második vagy a harmadik gyerek jövetele, hogy mi nyitottan kellene lenni szerintem arra, ami nem feltétlenül kírva a falra jelenik meg előttünk, hogy akkor most mi az Isten akarata, hanem a másikon keresztül, a szeretett kapcsolatban, amit a házasság jelent, vagy ami most már a család, vagy amit a család jelent, ugye a gyerekek is, akik nagyon szerették volna és várták a harmadik gyerek érkezését. És ugyanígy az életben is, amikor végzem a munkámat, hogy melyik konferenciára menjek el, milyen cikket írjak meg, tanulmányt, könyvet, hogy próbálom Isten akaratát keresni, hogy hogyan tudom inkább, leginkább szolgálni az adott dologgal is, tehát is mit kér tőlem abban a pillanatban.
Az együttélés alatt azt érti, hogy összeköltözés?
Így van. Az összeköltözés az szerintem teljesen ellentétes a természetével a házassági elköteleződésnek, ahol szükség van arra a függetlenségre és arra a szabadságra, amelyet nem véletlenül különböző intézményekkel segít utána az egyház is az elköteleződés felé. Fontos a jegyesség például. Ugye a létfokoknak a megtartás az elköteleződésben, és a házasság is ugye, ez egy nagyon komoly és egy nagyon mély dolog. Persze az ember nem tudja teljes mértékben átélni azt, hogy mit jelent az, hogy 90 vagy 80 éves korunkig ugye minden pillanatban bármi is lesz elköteleződtünk egymás mellett.
Ez érdekes, mert sok embertől meg azt hallottam, hogy érdemes előtte úgy összeköltözni, hogy mondjuk egy pár hónapot együtt lakni, mert mi van, hogyha a házasság után derül ki, hogy nem működik.
Nézze, a kipróbálásnak a műfaját én az internetes vásárlás ellen tudom elképzelni, mint jó érvet, hogy nem veszek interneten cipőt, mert nem tudom, hogy jó-e rám, jó lesz-e majd rám, mert nem csak a méretszám fontos, hanem az, hogy kényelmes-e, vagy mit tudom én esetleg, ha valaki mellén lovagolok is, meg most motorozni is fogok. Fontos, majd esetleg elmondom, hogy miért. Egy lovat nem lehet úgy megvenni, hogy az ember ránéz és azt mondja, hogy ez jó lesz. Nem, azt kipróbálásra szokták a vásárló, nekem nincs tovább, és nem is lesz, mert drága. De ha valamikor vennék, ha sose fogok venni, akkor az tényleg olyan is úgy szokott lenni, hogy pár hétig ott van annál, aki lovagol, mert személyiségükben összepasszolnak, de ez egy ló. Igen. És karakterében, stílusában, igen. Meg esetleg más tárgyakra is, motorozáskor, ugye, hogy jó vált-e, meg mit tudom, mennyire kezes, de itt két szeméről van szó, akiket nem lehet kipróbálni, és lehetetlenség is. Mert olyan dolgot jelent a házasság, amit nem lehet nem házasságban kipróbálni. Nem lehet előszobában maratont futni, gyakorolni. Ez mert ebből baleset lesz. Ugyanígy ezekből a együttélésekből komoly balesetek lehetnek. Például úgy vannak már összekötve, hogy nem köteleződtek el. Én nem tudom, hogy a nő hogy éli meg ezt, a férfiak szerintem ezt úgy élik meg, hogy miért igazodjak egy olyan személyhez, aki mellett még nem köteleződtem el. Tehát egy kényszerű igazodási stratégiák, meg mechanizmusok indulnak el, és szerintem a férfi ember ezt pszichésen nagyon nehezen tűri. Kell egy szabadság az elköteleződéshez, és ez a szabadság nincs meg az együttélésben. Mert úgy tényszerűen már egymáshoz kell igazodni minden a hétköznapi döntésekben, illetve összekötik az embereket, a feleket, ugye, a férfi meg a nőt, olyan dolgok, hitelek, közös vállalkozás, albérlet, én nem tudom mi, amelyek úgy kötik össze őket, hogy nincs egy egzisztenciális mély döntés a másik mellett, hogy mi egyek vagyunk. Tehát a házasság előtt meg kell lenni a szabadságnak, hogy a szívemben érlelődjön a másik az elköteleződéshez. Amikor viszont megvan a házasság, akkor viszont kell a teljes egység, ami viszont meg legtöbbször sajnos sokszor hiányzik. Külön kassza, de ez egy másik történet, meg ennek annak a hiánya a házasságban.
És akkor a válásoknak a nagy száma pont ebből következik, hogy már előtte mondjuk együtt élnek, és nem tudnak így össze hangolódni egymásra?
Így van, tehát a válások, tehát mondjuk ha egy ütélésről beszélünk, akkor igazából szétköltözésről beszélhetünk, tehát gyakorlatilag a tönkremet párkapcsolatok nagy része abból fakad, hogy nem élnek külön, amikor külön kéne élni, és amikor összeköltöznek, akkor meg nincs meg az elköteleződés. És mindenkinek megvan a kis külön világa, aztán ebből a sok külön világból kifejlesztenek tüskéket, meg szúróbotokat, amelyek végül emlékesítik a esetleg jól indult kapcsolatot. Ha viszont összeházasodnak együtt élők, ezt anyakönyvezetők is mondták nekem, akkor szintén az a helyzet, hogy az már nem olyan az a házasság, mint hogyha nem éltek volna együtt, mert olyan mértékben esetleg sérült is azért, mert összeköltözve kötötték össze egymáshoz magukat, és nem a házassággal. Annyi sérülés van már közöttük, annyira tönkrement, erodálódott a kapcsolat, hogy amikor azt mondja legtöbbször ugye a hölgy, hogy na, akkor most már tényleg házasodjunk össze, ha már jött a gyerek, meg nem tudom, meg már 15 éve együtt élünk, vagy 10 éve, vagy 5 éve, hogy akkor már olyan rossz szintre süllyedt a kapcsolatuk, hogy ezt már idézőjelben házasság sem menti meg. Mert a házasságnak más a természete. Tehát egy jó kapcsolatot el lehet, bocsánat a kifejezésért, szúrni együttéléssel, és azt már a házasságba sodródás sem képes megmenteni.
Jog és filozófia, jogfilozófia, hogy függ össze? Ha most azt kérdezném, hogy ön, mint jogfilozófus, mivel foglalkozik?
Én, hogyha egy kicsit elrugaszkodott és talán nem túl szabatos megfogalmazással szeretnék élni, azt mondanám, hogy a kölcsönös szeretet krisztusi parancsával. Mert az parancs. Tehát én ugye elsősorban keresztény katolikus vagyok, utána vagyok jogfilozófus, meg sok minden egyéb. Tehát nekem egyetlen egy évet hivatásom van, a krisztusi szeretet parancsolat, amit egyébként a fokolári mozgalom is a legfontosabb parancsként tart a szem előtt, a megvalósulását kerestem különböző tudományokban, engem elsősorban az elmélet érdekelt, hogy tényleg hogy van az, hogyha Isten így teremtette meg a világot, hogy az ő szeretet kapcsolati modelljére, tehát szentháromságos képi hasonlatosságára teremtette meg az embereket, akkor ez hogy van jelen a eléggé másként kinéző társadalmi valóságunkban, politikában, jogban, gazdaságban, és ezért először politológus lettem, de jogi karon kezdtem a politológiát tanulni, és nagyon hamar rájöttem, hogy igazából engem nem is a politikai viszonyok, azon belül, ha már igen, akkor a politikai barátság érdekel, ami legközelebb van a szeretethez, hanem inkább engem a jog érdekel, mert a jog nem az, amit esetleg első blikre gondolnánk arról, hanem egy olyan antropológiai igazság, ugye Krisztus szeretett parancsolatáról beszéltem az imént, amely eleve az ember teremtésével és az emberi valósággal, a társadalommal eleve jelen van. Tehát ahol emberek vannak, ott vannak igazságosság és méltányossági elvek. Családban is vannak. A torta felosztása, hova menjünk nyaralni, mire költsünk a pénzünket, hogyan rendezzük be, szervezzük meg a szabadidőnket, és ugyanígy, hogyha megyünk egy magasabb társadalmi valóság felé, egy falu közösség, családok közössége, egy önkormányzaton belül az idősökkel való kapcsolata a fiatalok generációjának, akkor egy egyetemen belül, és akkor szép lassan más dimenziókat, valóságokat is megfigyelve, láthatjuk, hogy ahol vannak emberi kapcsolatok, ott vannak rendező elvek is. Tehát Isten nem hagyta magára az embert, hanem megmutatta azt, hogy a különböző társadalmi valóságokba szívünkbe írta, ezért természetjogként is nevezhetjük, szívünkbe írta és az elménkbe is véste azt, hogy azért vannak igazságossági, méltányossági elvek, amelyek azért eléggé közen állnak ahhoz a szeretet tervhez, amit Isten elgondolta az emberiségről, tehát az igazságosság és a szeretet nem áll olyan messze egymástól, mint gondolnánk talán első hallásra, mert a szeretet az egy elrendezettség. Hogy Isten elrendezte az emberi viszonyokat. Tehát a szeretet szeretet rendre utal, és a szeretet rendnek meg vannak szabályai, ha tetszik törvényei. És ezeket a törvényeket, ezt a rendet, ezeket a szabályokat, ezeket az elveket keresem én.
És ezeket a gondolatokat, illetve nem is gondolatokat, hanem ezt a nézetet a diákjai számára hogy tudja átadni? Mondjuk igaz, hogy katolikus egyetemen tanít, a Pázmány Péter katolikus egyetemen is, máshol is tanít?
Most jelenleg tanítok még a Corvinus és a Sapientia együttműködésében létrejött keresztény elvek a társadalomban és a gazdaságban programon belül tanítok a Corvinuson és a Sapientian.
És például nekik hogy tudja átadni ezt a világlátást, illetve ezt a gondolkodást?
Ami a jogi nézőpontot, meg a filozófiait illeti, tehát nem teológiai alapú gondolkodásmódról szeretnék most beszélni, szerintem az egyedül helyes. Tehát nem beszélek Istenről általában. Mert úgy érzem, hogy ezekről a valóságokról, tehát a jogról és a filozófiáról, tehát az emberi kapcsolatoknak a természetéről lehet úgy is beszélni, hogy nem beszélek mindarról, amiről most önnek beszéltem. Tehát nem kell a Szentháromságból vagy a Biblia alapokból feltétlenül kiindulni, úgy lenne teljes. Úgy teljes. És úgy ad egy igazi, világos nézőpontot, hogyha Istenből kiindulva gondolkodunk. De aki számára ez nem érthető, nem elfogadható, zavaró, és általában ilyen mai korunknak a hallgatósága, ezért nem szoktam Istenről beszélni, hanem az élet különböző valóságait már ezeken az elveken keresztül mutatom meg. Tehát, amikor például a Corvinuson tanítok, akkor a pénzügyi világválság okait elemzem, és a hitelderivatíváknak a természetét, hogy hogyan tért el teljes mértékben a nemzetközi gazdasági rend a kölcsönös igazságosságtól. A jogi egyetemen ott meg a legeslegkülönbözőbb témákat vesszük elő, az emberi jogokat, házasságot, családot, gyermeki jogokat, a jogi norma kötelező erejét, a jó kormányzást, az ellenállás kérdését, a lelkismereti jogokat, a most legutóbbi kérdésekként mondjuk a vasárnapi kötelező pihenőnap intézményesítettségének a kérdését, vagy a migrációs válságot, minden területet meg lehet ebből a szemszögből vizsgálni, sőt, én úgy gondolom, hogy az egyedül hiteles szemléleti mód ez, amiről beszéltem, ha tetszik, akkor a természetjogi, tehát az emberi természetből kiinduló, persze ezt mi tudjuk, hogy Istennek a tervéről van szó, de erről én nem beszélek. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a nézőpontot bemutatom a hallgatóknak, sokuk számára vonzó, sőt, úgy gondolom, hogy egyre több ember számára vonzó, ez a realisztikus nézőpont, az emberi természetből kiinduló nézőpont, amely csodálatos, ahogy Isten megtervezte, megteremtette az embert, viszont a közeg nehéz, nagyon nehéz, ez individualizmus, egoizmus és a relativizmus, de néha már a nihilizmus korszakában úgy fogalmazok, hogy embertelenül nehéz. Tehát készülve mindig a szeptember, amikor megint el kell kezdenem oktatni, kicsit így fogalmaztam, el kell kezdenem. Ez egy komoly lelki gyakorlat arra mindig fölkészülni, az elutasítottságra sokszor, illetőleg azt mondanám, hogy a érdektelenségre, és egyáltalán az, hogy azokat a füleket afelé formálni, a hallásokat afelé formálni hallgatóknak, hogy ráérezzenek, meghallják azokat a hangokat, amelyek ott vannak, szólnak az emberi valóságról, de amelyre való hallás nagyon-nagyon kevés van jelen, nem csak a hallgatóságunk körében, egyáltalán a mérvadó liberális értelmiség, libertariánus értelmiség körében, és hát ők a mérvadók korunkban.
Dr. Frivalszky János jogfilozófussal Gerstenmayer György beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.